21. fejezet. Blakemore detektív felügyelő uram, mondta Miss Potts, majd félreállt és beengedte a rendőrét az ügyvezető igazgató irodájába. Hugo Barrington jól megnézte magának a belépő felügyelőt. A férfi nem lehetett sokkal magasabb a szabályzatban előírt 178 centinél, s volt rajta 1-2 kiló túlsúly is, de azért úgy tűnt jó erőben van. A karján lévő esőkabátot alig hanem még közrendőr korában vette, a barna nemes kalapja viszont újabb évjáratúnak hatott, jelezve, hogy nem olyan régóta felügyelő. A két férfi kezet rázott, és Blakemore, miután helyet foglalt, jegyzetfüzetet, tollat vett elő a belső zakó zsebéből. Amint azt ön is tudja, uram, a múlt éjszakai állítólagos lopással kapcsolatban folytatok nyomozást. Barringtonnak nem tetszett az állítólagos szó. Először is megkérdezhetném, mikor fedezte föl, hogy nincs meg a pénz? Természetesen, felügyelő úr, felelte Barrington, és igyekezett segítőkéz benyomást kelteni. Reggel 7 óra körül érkeztem meg a kikötőbe, és egyenesen a raktárakhoz hajtottam, hogy megnézzem, mire jutott az éjszakai műszak. Ezt minden reggel megteszi? Nem, csak időnként, felelte Hugo, akit zavarba ejtett a kérdés. És mennyi időt töltött ott? 20, vagy talán 30 percet. Aztán följöttem az irodámba. Tehát 7 óra 20 perckor, vagy legkésőbb 7:30-kor már itt volt. Igen, ez nagyjából stimmel. És a titkárnője is itt volt már akkor? Igen, itt. Elég ritkán sikerül nála korábban beérnem. Nem mindennapi hölgy, tette hozzá mosolyogva. Egyetértek, bolintott a felügyelő. Tehát Miss Potts közölte önnel, hogy a széfet feltörték? Igen, azt mondta, amikor reggel bejött, nyitva találta a páncélszekrény ajtaját, és a tartalma részben ki volt szórva a padlóra, ezért azonnal telefonált a rendőrségre. Nem önt hívta föl először, uram? Nem, felügyelő úr. Akkor én már nyilván autóban ültem. Tehát azt mondja, a titkárnője ön előtt ért be ma reggel. És az este ön ment el előbb, uram? Nem emlékszem, felelte Barrington, de fölöttébb szokatlan lenne, ha később indultam volna el, mint ő. Igen, ezt Miss Potts megerősítette, de azt is mondta, Blakemore itt a jegyzetfüzetébe pillantott, hogy tegnap este korábban mentem el, mint Mr. Barrington, mert fölmerült egy probléma, amellyel foglalkoznia kellett. Blakemore fölnézett. Meg tudnám mondani, mi volt ez a probléma, uram? Ha az ember egy ekkora vállalatot irányít, lépten nyomon akadnak problémák. Tehát nem emlékszik rá, hogy pontosan mi volt az a probléma, ami tegnap este fölmerült? Nem, felügyelő úr. Nem emlékszem. Amikor ma reggel megérkezett az irodájába, és nyitva találta a széf ajtaját, mi volt az első dolga? Megnéztem, mi hiányzik. És mi hiányzott? Elvitték az összes készpénzemet. Miért ilyen biztos benne, hogy az összeset elvitték? Azért, mert ezt a nyitott borítékot találtam az asztalomon, felelte Hugo, és odaadta a borítékot a felügyelőnek. És mennyi pénznek kellett volna lennie a borítékban, uram? 68 font 10 shillingnek. Nagyon biztos a dolgában. Igen, mondta Hugo. Ez miért lepi meg? Pusztán azért, mert Miss Potts szerint a széfben csak 60 font volt 5 fontos bankjegyekben. De ön talán elmondja nekem, uram, hogy honnan vette a fennmaradó 8 font 10 shillinget. Hugo nem felelt azonnal. Az asztalfiókban. Néha tartok egy kis apró pénzt, felügyelő úr, nyögte ki végül. Ez azért elég nagy összeg ahhoz, hogy egy kis apró pénznek nevezzük. De hadd térjek vissza egy pillanatra a széfhez. Tehát amikor ma reggel beért az irodába, azt vette észre először, hogy nyitva van a széf ajtaja. Így van, felügyelő úr. Van kulcsa a széfhez? Igen, persze. Ön az egyetlen, aki ismeri a kódot, és kulcs is van a birtokában, uram? Nem. Miss Potts is hozzáfér a széfhez. Meg tudja erősíteni, hogy a széf zárva volt, amikor ön az este hazament? Igen, mindig zárva van. Akkor abból kell kiindulnunk, hogy profi bűnöző követte el a betörést. Ezt miből gondolja felügyelő úr? Kérdezte Barrington. Ha viszont profi volt, folytatta a kérdésről, tudomás sem véve Blakemore, akkor rejtélye a számomra, hogy miért hagyta nyitva a széfet. Attól tartok, nem igazán tudom követni, felügyelő úr. Már is megmagyarázom, uram. A profi betörők rendszerint pontosan úgy hagynak mindent, ahogy találták, hogy ne derüljön fény azonnal a bűncselekményre. Így időt nyernek, több idejük marad arra, hogy túladjanak a lopott holmin. Időt nyernek, ismételte Hugo. Egy profi becsukta volna a széfet és magával vitte volna a borítékot, mert így több az esély arra, hogy csak később fedezik föl a hiányt. Tapasztalataim szerint vannak, akik napokig, sőt, hetekig nem nyitják ki a páncélszekrényüket. Ilyen rendetlenséget csak egy amatőr hagy maga után. Tehát lehet, hogy amatőr volt. Akkor hogy nyitotta ki a széfet, uram? Esetleg valahogy megkaparintotta Miss Potts kulcsát. És a kódot is. Egyébként Miss Potts biztosított afelől, hogy minden este hazaviszi a széf kulcsát, ahogy, ha nem tévedek, ön is, uram. Hugo nem szólt semmit. Megengedi, hogy benézzek a széfbe? Természetesen. Ez mi? Kérdezte az alsó polcra mutatva a felügyelő. Az érem gyűjteményem, felügyelő úr. Ez a hobbim. Ő lenne szíves kinyitni, uram? Tényleg szükség van erre? Kérdezte türelmetlenül Hugo. Attól tartok, igen, uram. A férfi kelletlenül kinyitotta a dobozt, amely a hosszú évek alatt összegyűjtött aranypénzeket rejtette. Újabb rejtély, mondta a felügyelő. A tolvajunk elvisz 60 fontot a széfből, meg 8 font 10 shillinget az íróasztal fiókjából, de ott hagy egy doboz aranypénzt, pedig az lényegesen nagyobb értéket képvisel. A másik probléma pedig a boríték. A boríték, csodálkozott Hugo. Igen, uram, a boríték, amelyben állítása szerint a pénz volt. Az asztalomon találtam meg reggel. Ezt nem kétlem, uram, de amint ön is látja, szépen, akkurátusan bontották föl. Valószínűleg a levélbontó késemmel, mondta Hugo, és diadalmasan fölmutatta a bizonyítékot. Az nagyon is lehetséges, uram, de tapasztalataim szerint a betörők inkább föltépik a borítékokat. Ezt viszont szép nyugodtan fölvágták a levélbontóval, mintha már előre tudták volna, mi van benne. De hát Miss Potts azt mondta nekem, hogy már megtalálták a tolvajt, mondta Hugo. Vigyázott, hogy ne tűnjön túlzottan elkeseredetnek. Nem, uram. A pénzt valóban megtaláltuk, de arról nem vagyok meggyőződve, hogy a tettest is kézre kerítettük. De a pénz egy részét a birtokában találták? Így van, uram. Akkor mit akar még? Biztos akarok lenni abban, hogy tényleg a tolvajt kaptuk el. És ki az az ember, akit lopással vádol? Nem mondtam, hogy vádolom, felelte Blakemore, és lapozott egyet a jegyzetfüzetében. Egy bizonyos Mr. Stanley Tenkok, aki, mint kiderült, rakodó munkásként dolgozik önnél. Ismerősen cseng a név, uram? Nem mondhatnám, felelte Hugo. De ha a kikötőben dolgozik, akkor bizonyára tudta, hol van az irodám. Azt nem kétlem, uram, hogy Tenkok tudta, hol van az ön irodája. Ugyanis állítása szerint tegnap este 7 óra körül bejött önhöz, és elmondta, hogy a sógora, egy bizonyos Mr. Arthur Clifton bent rekedt az itt épülő hajóban, s ha ön nem rendeli el, hogy szabadítsák ki, meg fog halni. Há, igen, így már emlékszem. Át is mentem a dokba, amint azt a műszakvezetőm is megerősítheti, de kiderült, hogy vaklárma volt, és Tenkok csak pocsékolta mindannyiunk idejét. Nyilván csak ki akarta figyelni, hol van a széf, hogy később visszajöjjön és kiraboljon. Ő is elismeri, hogy még egyszer bejött az irodába, mondta még egyet lapozva Blakemore, és azt állítja, hogy ön ekkor 68 font 10 shillinget ajánlott föl neki, azzal a feltétellel, hogy tartja a száját Cliftonnal kapcsolatban. Ilyen vérlázító hazugságot még életemben nem hallottam. Akkor gondoljuk végig a másik lehetőséget, uram. Tételezzük fel, hogy Tenkok Valóban azzal a szándékkal jött vissza az irodába tegnap este 7 és fél 8 között, hogy kirabolja önt. Tehát valahogy sikerül észrevétlenül bejutni az épületbe, aztán följön az 5. emeletre, be az irodába, és vagy az ön, vagy Miss Potts kulcsával kinyitja a széfet, beüti a kódot, kiveszi a borítékot, akkurátusan fölvágja, kiveszi a pénzt, de a doboz aranypénzzel nem vesződik. A széf ajtaját nyitva hagyja, a széf tartalmának egy részét kiszórja a padlóra, a borítékot az íróasztalra helyezi, majd nyomtalanul eltűnik, akár a vörös pimpernel. Nem csak 7 és fél 8 között jöhetett be, mondta dacosan Hugo. Ma reggel 8-ig bármikor megtehette. Nem hinném, uram, ellenkezett Blakemore. Tudja, Tenkoknak tegnap este 8-tól 11-ig alibije van. Semmi kétségem afelől, hogy ezt az úgynevezett alibit valamelyik cimborája szolgáltatta. Egészen pontosan 31 cimborája, legalábbis utoljára ennyit számoltak, mondta a felügyelő. Úgy fest a dolog, hogy miután ellopta az önpénzét, 8 óra körül fölbukkant a Disznó és Síp nevű italmérésben, ahol mindenkinek ő fizetett, és a tartozását is kiegyenlítette. És a kocsmárosnak egy új 5 fontos bankjegyet adott, amely a birtokomban van. Azzal a felügyelő elővette a tárcáját, és letette a bankjegyet Barrington asztalára. A kocsmáros elmondta azt is, hogy Tenkok 11 körül távozott a kocsmából, méghozzá olyan részegen, hogy 2 barátjának kellett hazakísérnie a Stillhouse Lane-re, ahol ma reggel megtaláltuk. Meg kell mondanom, uram, hogy ha valóban Tenkok rabolta volna ki önt, akkor a betörő szakma igazi mesterével lenne dolgunk, és büszke lennék rá, hogy én juttathatom rács mögé. Gyanítom, hogy önnek is pontosan ez járt a fejében, uram, folytatta Barrington szemébe nézve, amikor odaadta neki a pénzt. Mi az ördögért tettem volna ilyet? Kérdezte tőle telhetően nyugodt hangon Hugo. Azért, mert ha Stanley Tenkokot letartóztatnánk és börtönbe zárnánk, akkor senki sem venné komolyan az Arthur Cliftonról szóló történetét. Mert Cliftont történetesen valóban nem látták tegnap délután óta. Ezért azt fogom javasolni a feletteseimnek, hogy haladéktalanul nyittassák föl a hajótestet, mert csak így derülhet ki, valóban vaklárma volt-e, s valóban csak pocsékolta-e mindannyiunk idejét Tenkok. Hugo Barrington megnézte magát a tükörben, és megigazította a csokornyakkendőjét. Az apjának még nem számolt be sem az Arthur Clifton incidensről, sem Blakemore felügyelő látogatásáról. Úgy gondolta, minél kevesebbet tud az öreg, annál jobb. Csak annyit mondott neki, hogy az irodájából elloptak némi pénzt, és letartóztatták az egyik rakodó munkást. Hugo, miután fölvette a smokingját, leült az ágy végére, s várta, hogy a felesége elkészüljön. Utált késni, de tudta, hogy Elizabeth úgysem öltözködik gyorsabban, bármennyit nyaggatja. Gilles-t és a kis húgát, Emmát már megnézte, aludtak, mint a tej. A férfi 2 fiút akart, 1 örököst, meg 1 tartalékot. Emma csak nyűg volt, annyit jelentett a számára, hogy próbálkozhat újra. Hugo apja is 2. gyerek volt, de a nagybátyja elesett Dél-Afrikában, a bórháborúban. Az ő bátyja pedig Iprusnél veszett oda a 50 000-vel együtt, így Hugo számíthatott rá, hogy idővel ő foglalja majd el az apja helyét a társaság élén, Sir Walter halála után pedig megörökli a nemesi rangját és a családi vagyont is. Tehát újra kell próbálkozniuk Elizabeth-tel. Nem mintha örömét lelte volna a feleségével való szeretkezésben, sőt, az igazat megvalva nem emlékezett rá, hogy valaha is örömét lelte volna benne. Újabban máshol keresett kikapcsolódást. A ti házasságotok az égben köttetett, mondogatta az édesanyja. Az apja ennél gyakorlatiasabb volt. Ő azt, hogy összeboronálja a nagyobbik fiát, Lord Harry egyetlen lányával, inkább 2 cég fúziójának fogta föl, mintsem házasságnak. Miután Hugo bátyja elesett a nyugati fronton, a menyasszonyát mintegy átpasszolták a fiatalabb Barringtonnak. Ez már nem is fúzió volt, inkább tulajdonosváltás. Hugot nem lepte meg, amikor a nászi szakán kiderült, hogy Elizabeth még szűz. a második szűzlány az életében. A felesége végre előjött az öltözőből, és ahogy mindig, most is szabadkozott, amiért megvárakoztatta. A kastélyt csak néhány kilométer választotta el a Barrington kúriától, és a két ház közötti földterület is a családé volt. Mire Hugo és Elizabeth 8 után pár perccel beléptek a szülői ház szalonjába, Lord Harry már a második pohár sherryjénél tartott. Hugo körbe pillantott a teremben, szemrevételezve a többi vendéget. Csak egyetlen házas pár volt ismeretlen a számára. Az apja már is odavitte hozzájuk, és bemutatta Danvers ezredesnek, a nemrég kinevezett megyei rendőrfőnöknek. Hugo úgy döntött, nem tesz említést a Blakemore felügyelővel folytatott reggeli beszélgetéséről, az apját viszont félrevonta vacsora előtt, és beszámolt neki a lopással kapcsolatos fejleményekről. Arthur Clifton nevét azonban egyszer sem ejtette ki a száján. A vadleves, a zöld babbal körített lédús bárány sült, majd a krém brülé mellett többféle témát is érintett a társalgás. Szóba került a Velszi herceg cardiffi látogatása, és a nem túl szerencsés megjegyzése, amely szerint együtt érez a bányászokkal, majd Lloyd George legújabb import vám tarifája, illetve annak a kereskedelmi hajózásra gyakorolt várható hatása, aztán Winston Churchill alsóházban elmondott beszéde, amelyben figyelmeztette képviselőtársait a német újra fegyverkezés veszélyére, majd George Bernard Shaw Megtört szívek háza című színdarabja, amelyet nemrég kezdtek el játszani az Old Vic színházban, és vegyes kritikákat kapott. Végül pedig ismét a Velszi herceg került terítékre, pontosabban a sokat vitatott kérdés, hogy miként lehetne alkalmas feleséget találni neki. Amikor a szolgák a desszert után leszették az asztalt, a hölgyek visszavonultak a szalomba kávézni, az uraknak pedig brandit vagy portóit kínált a komornyik. Én szállítom, te importálod. Emelte poharát Lord Harryre Sir Walter, miközben a komornyik körbejárt és szivarral kínálta a vendégeket. Lord Harry, amikor már rendesen égett a Romeo and Juliettája, a vejéhez fordult. Apáttól hallottam, hogy valami senkiházi betört az irodádba, és ellopott egy csomó készpénzt. Igen, így van, felelte Hugo, de örömmel jelenthetem, hogy már el is kapták a tolvajt. Sajnálatos módon kiderült, hogy az egyik rakodó munkásom volt az.
Valóban, Danvers, szólalt meg Sir Walter, elfogták a tettest?
Hallottam valamit az ügyről, felelte a rendőrfőnök, de azt nem mondták, hogy bárki ellen vádat emeltek volna.
És miért nem emeltek vádat? Kérdezte bosszusan Lord Harvey.
Azért, mert az emberük azt mondja, hogy én adtam neki a pénzt, szólt közbe Hugo. Hogy őszinte legyek, amikor a felügyelő úr reggel kihallgatott, kezdtem elbizonytalanodni, hogy ki itt a tettes és ki a sértett.
Hát sajnálattal hallom, hogy így érzi, szabadkozott Danvers ezredes. Megkérdezhetem, hogy ki vezeti a nyomozást?
Blakemore felügyelő, felelte Hugo, majd hozzátette. Az volt a benyomásom, mintha valamiért neheztelne a családunkra.
Ha valaki ennyi embert alkalmaz, mint mi, mondta Sir Walter, miközben visszatette a poharát az asztalra, akkor óhatatlanul lesz egy-egy haragosa.
Mi tagadás, Blakemore nem éppen a tapintatáról híres, mondta Danvers, de utána nézek a dolognak, és ha úgy látom, hogy túllépte a határt, átadom az ügyet valaki másnak.